Üdvözlök mindenkit a 2022-es Fantasy évnek a díjátadóján. Peti vagyok, a műsorvezetőtök, és a teljes akadémia, Fantasy Football Akadémia összeállt erre a jeles eseményre. Velünk van Csongor, szia Csongor!
Sziasztok!
Velünk van Zsolti, szia Zsolti!
Yeah, üdvözlök mindenkit,
szia! És természetesen itt van Gergő, szia Gergő!
Sziasztok!
Ez egy nagyon fontos esemény, hiszen mondjuk úgy, hogy megpróbáljuk összefoglalni a 2022-es év fantasy teljesítményeit. Picit beszélünk persze a személyes vonaláról ennek az egész dolognak, de be kell látni, hogy most jó egy picit fellélegezni. Azért ez egy nagyon hosszú év volt, és természetesen itt van velem a teljes csapat, akik nélkül a Fumble Fórum nem lehetne most, ahol most van, és természetesen nélkületek hallgatók nélkül nem értünk volna el ennyit, amennyit elértünk. Szóval nagyon szépen köszönjük mindenkinek, köszönöm a Fumble Fórum szerkesztőségének, valamint a hallgatóknak egész éves figyelmüket, és tényleg aktivitásukat. Nagyon aktív vagyunk, és nagyon szeretném, hogy ez így is maradjon, és így folytatódjon. Tehát off-seasonban is itt leszünk, picit pihenünk majd, szusszanunk, és utána ugyanúgy belecsapunk a lecsóba, hogy tavaly is off-season, megállás nélkül fantasy és NFL-es kontenttel fogunk majd érkezni. De most beszéljünk egy picit akkor a emelkedett részéről ennek az évnek. A 17-18 hét folyamatos munkájának az eredményeiről. És itt meg is kérdezném az itt lévőket, Csongort, Zsoltit és Gergőt, hogy srácok, hogy teljesítettetek az éven? Csongor, mi a font az évednek? Mondjuk úgy, hogy az eredménylistája.
Eredménylistája az szörnyű az idei tavalyi fantasy évemnek. Ugye öt ligában szerepeltem, abból a legjobb helyezésem erős negyedik lett, szóval még dobogót se sikerült elérnem. Hát ugye tavaly előtti három liga győzelem után azért ez egy erős visszaesés volt, úgyhogy majd jövőre újra nekivágok.
Zsolti?
Hát nekem is elég szar lett, mondhatjuk így. Nem nyertem idén, nem nagy képűségből, de nagyon régen fordult velem ilyen elő. Amúgy három komoly ligánk van, ott azt hiszem, hogy három, mármint hogy harmadik hely lett a legjobb. Meg lett egy ötödik, meg egy hatodik. Ő nagyon-nagyon kutya.
Na, akkor Gergő, most mondta, hogy nem volt ennyire szürke az éved, mint a srácoknak.
Szürke nem volt, mert nálam voltak kilengések is, de igen, én is most elmondom, hogy én se lettem bajnok, és a hallgatóinkat elveszítettük, hogy mi nagy szakértők itt beszélgetünk a dolgokról. Van egy második helyem, bent voltam a döntőben, és három ponttal kaptam ki. Az rosszabbul esik, mint az ilyen középső helyek, ilyen negyedik, meg ötödik, ilyesmi. Van egy utolsó is, úgyhogy összeszedtem mindent, amit lehet, csak aranyérmet, nem? Nem szívesen beszélnék erről többet, Peti.
Ja, büszkélkedj már egy kicsit, Peti.
Büszkélkedjek azzal, hogy nem lett szintén bajnoki címem? Lett a harmadik
helyen. Jó van, oké, ennyi volt.
Fumble Fórum élt 2022 első 12-ig.
Így van.
Azt azért hozzátenném, hogy ami mindent elárul arról, hogy mennyire értünk hozzá, hogy a Fumble Fórum ligába sikerült a tök utolsó helyet elérnünk, úgyhogy nagyon, nagyon jók vagyunk.
Na hát gratulálok, Csongor Gergő, akkor nagyon-nagyon jó kezekben volt a csapat.
Oda tettük magunkat, igen.
Igen, most látom Spotify-on, hogy így a közönség megtartás így lezuhan nullára, de mindegy, semmi gond, innentől így vagyunk hitelesek, így vagyunk a hétköznapi embereknek a bőrében. Lett egy harmadik helyem, köszönjük szépen, mondjuk úgy, hogy szánalom pirula, de nem volt jó évem összességében. Több oka volt, de talán majd a tanulságoknál erre egy kicsit jobban ki fogom élezni a dolgot. Mit csináltatok volna másképpen, srácok? Mi volt ez, amit tényleg most azt mondom, hogy nem a játékosok szintjén, de talán mondjuk stratégiailag, vagy felkészülésben, vagy bármi, amit másképp csinálnátok, Csongor?
Hát sok fizioterapeutát vennék fel a csapatokhoz, hogy egészségesebbek legyenek a játékosaim, akiket draftoltam. Ez lenne a legelső. Azon kívül meg leginkább az, hogy lassan tényleg el lehet felejteni a draftokon azt, hogy az első 2-3-4 körben szinte csak running back-et viszek, mert nekem az előző éveket ez jellemezte végig. Hát ez az idejében teljesen megdőlt, az elkapók nagyon feljöttek, úgyhogy én leginkább a draftjaimat fogom átgondolni a jövőben.
Zsolti?
Hát fizió üresedett állás az nálam is lesz. az utolsó alapszakasz héten, ahol a legfontosabb ligámban amúgy be kellett volna jutnom a playoffba, igazából egy annyira voltam a playofftól, hogy ne kapja ki 19 ponttal, és amúgy így nézett ki a sérült listám azon a héten, hogy Lamar Jackson, Derrick Henry, DeAndre Hopkins és Jalen Waddle.
Mind kezdő. Tehát,
ez négy olyan, igen, tehát konkrétan ez négy olyan, a running back, a wide receiver egy, a wide receiver kettő és a QB van, akit igazából tehát nem lehet pótolni. Tehát a sérülések azok teljesen derétba törték az én idényemet is. Igazából, amit Csongor is említett, hogy nem menjünk annyira running backre, én megpróbáltam ezt a hibrid változatot, amúgy nekem nagyon bevált, és én ezt jövőre is meg fogom próbálni. Nem running back heavy-ztem, nem is wide receiver heavy-ztem, bár volt a ligánkban egy kedves barátunk, aki wide receiver heavy-zett, és döntőig jutott az. Nem, elődöntőig jutott, bocsi, tehát az is bevált. Úgyhogy nekem, én igazából a draft stratégiámon semmit nem változtatnék, talán még azt, hogy még jobban zárjam ki az érzelmeket egy játékos iránt, mint ahogy tettem, mert ez még mindig nem volt talán elég. De mondom, tehát igazából így ennyit változtatok csak.
Oké, Gergő?
Igazából a srácok már mindent elmondtak, esetleg még annyit tudnék hozzátenni, hogy próbáljam nagyobb nyugalommal szemlélni az eseményeket, mert az első 5 futómból mindegyik volt IR-en, 2 a teljes szezonra kivált, úgyhogy legalábbis az egyik ligában ez volt, úgyhogy igen, de sérülésekkel nehéz számolni. El kell fogadni, hogy vannak ilyen szezonok, hogy egyszerűen így sül, mint ahogy most éppen nekünk is. Aztán ezt így most már könnyű mondani egy-két héttel utána, de akkor azért sokszor nehezen éli meg ezt az embert, meg felidegesíti magát, meg kell kicsit próbálni függetleníteni magunkat az eseményektől.
Ez így van, mert hát ugye ez a Covid, az mindenképp azért felrázta ezt az évet, fogalmazunk így. Még egy olyan faktor volt, ami azért zavarhatta a játékosokat, és reméljük, hogy jövőre már nem kell ezzel ennyire mélyen foglalkozni, és nem fog ennyire befolyásolni a csapatokat. Nekem a tanulságom az pofon egyszerű lesz. Nem szabad ennyi ligában indulni. Őszintén 9 ligám volt összesen, nagyon sokban voltam commissioner is, igen. Sok volt benne a reprezentációs, ezt nem tagadom. Tehát mint Fumble Fórum azért nagyon sok helyre hívnak minket, nagyon sokan szeretnék, hogy ott legyünk, talán egy picit túlvállaltam ezt. Már egy waiver gyakorlatilag egy, értitek, fél délután vett volna igénybe, és egy idő után, ha már nem tudod normálisan csinálni az összeset, nem csinálod egyiket se, csak arról szólt, hogy a csapatot rakjuk rendbe is kész, ami van. Ez talán egy nagy hiba volt, és mondjuk úgy, hogy nekem ez nem is volt egy annyira fantasy élményt hozó év, és mindenkit lebeszélnék arról, hogy legyen 4 liga. 4 ligánál húztam meg azt az eszmei szintet, mert 4 liga lehet még változatos, mindegyik egy picit más, de utána már őszinte legyek, kaptafa volt, és nagyon-nagyon sok eset van, és mindenkit én arra biztatok, hogy már 2 ugyanolyan ligába se játszon. Nincs semmi értelme, én úgy gondolom. Akkor legyen minimum az, hogy az aukciós, legyen akkor az dinasztia, legyen az keepers, legyen az legalább akkor más platformon, könyörgöm, csak tényleg unalmassá válik. Szóval én nekem ez volt a legnagyobb tanulság, ne vállaljátok túl magatokat, én úgy gondolom max 4 liga. Viszont ebből kifolyólag akkor csak a kérdésem így, személyes vonalban így utolsó kérdésem, srácok, mi az, amit jövőre ki fogtok próbálni? Vagy csak szimplán kacérkodtok az ötlettel, Csongor?
Hát én, nekem azért volt jó ez az év, mert 5 ligában voltam, volt egy alap half PPR liga, volt egy dinasztia liga, volt egy EDP, és volt egy, amit idén először próbáltam ki, az nagyon érdekes volt, egy 2 QB-s liga. Én azt jövőre mindenképp folytatni akarom, úgyhogy én nem is azt mondom, hogy jövőre újat szeretnék kipróbálni, de egy olyat mindenképpen szeretnék megtartani.
Zsolti?
Hát én talán egy teli PPR liga. Én nem játszottam és a PPR-vel, half PPR volt a max, de amúgy én nagyon standard függő hívő vagyok, és talán ez a PPR lesz az, ami majd egy kicsit meg fogja bolondítani a dolgokat.
Igen, de azért tegyük az egy aukciósba is, vagy IDP-sben is, tehát azért úgy szépen felöleled így ezt a spektrumot. Gergő?
Igen.
Hát én őszintén sose ittam még teát tejjel, úgyhogy megpróbálom. Egyébként komolyra fordítva a szót, Dynasty lesz az, ami, uh-huh. ami nekem újdonság, és ezt jövőre mindenképpen nyomom. Egy másik fajta ligát még sose próbáltam ki, amit Csongor egyébként már évek óta nyom, és az nekem nagyon tetszik, amikor azért is kap pontot a játékos, amit mondjuk visszahordásoknál csinál. Uh-huh. Az szerintem eléggé jól fel tudja rázni mondjuk így a középszintű játékosoknak a húzását, hogy akkor belegondolni, hogy sok visszahordása lesz, és még ügyes is lehet, hogy azért megéri betenni. Nekem ez tetszik, erre lehet, hogy majd rámegyek jövőre, de most a dinasztia az, amit
belevágok. Igen, én is most dinasztiával elkezdtem én is játszani, és nagyon tetszik. Én egyrészt a sleeper app-et nagyon, nagyon pozitívan tudom csak, pozitív kontextusban tudom csak helyezni. Nagyon jó applikáció, nagyon gyors, nincs olyan, hogy csúszik a waiver, etc. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes. Én úgy hiszem, hogy és mobilra optimalizált. A legtöbb fantasy játékos mobilon csinálja. A sleeper app az egyetlen, amire azt mondanám, hogy rendben van. A mobil applikáció valóban szinte már-már jobb, mint a böngészős. Szóval azt mindenképp tudnám javasolni mindenkinek. Másrészt,
amúgy melyiket ajánljátok, srácok, dinasztiára?
Csak a sleeper. Én azt mondom, hogy dinasztia csak is kizárólag sleeperon érdemes játszani. Az NFL.com-nál az a baj, hogy ott a keepers-t kell beállítanod annak megfelelően, de ott a rookie draftot nem tudod megoldani, tehát onnantól fogva ez nagyon kacifántos, nem ajánlom senkinek. Én inkább úgy javaslom, hogy akkor át kell menni sleeperre dinasztiát játszani, mert tényleg arra van optimalizálva mondhatni. Tényleg ez a mondjuk úgy, hogy prémium szolgáltatása annak az ingyenes appnak. Tehát érdemes megfogni, és persze lehet a konzervatív játékokat is játszani. És én is próbáltam egy Superflex, úgymond két QB-s, tehát a flex opció az lehet irányító is ligát, és nagyon izgalmas volt. Tehát nekem is nagyon tetszik, szóval ez a Csongorra teljes mértében egyetértek. Na, de most szépen akkor lehullik a lepel. Oké, akkor most már menjünk át a díjazásunkra. 2021-es év legjobb fantasy játékosával kezdünk. Itt nem az lesz, hogy mindenki egy-egy játékost fog az által elképzelt legjobb játékost csak úgy szimplán jelölni, hiszen elég egyoldalú lenne akkor ez a beszélgetés. Mindenki jelöl egy-egy játékos, kétszer ugyanazt a játékost nem lehet jelölni, és közösen egy konszenzussal megválasztjuk az adott év legjobb fantasy játékosát. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy a legtöbb pontot szerzett játékost keresünk, megpróbálunk egy jó érvek mentén felállítani egy úgymond értékelési rendszer. Szóval, Csongor, 2021-nek ki volt a legjobb fantasy játékosa?
Akkor én hozom az egyértelmű, vagy talán egyértelműnek nevezhető választást. Nálam Cooper Kupp volt a legjobb játékos. Ugye két rekordot is majdnem megdöntött, az elkapások és az elkapott yardok rekordját. Annak ellenére, hogy ameddig Robert Woods egészséges volt, és fellépett Van Jefferson, valamint elhozták OBJ-t, és egyértelmű VR1 volt ebben a csapatban. Stafford szórta felé a labdákat, ő szerezte a legtöbb pontot, fantasy szempontból mindenki közül, még a QB-kat is lekörözte nálam. Nálam egyértelműen ő volt 2021-ben a legjobb fantasy játékos.
Zsolti?
Nálam nem nagy meglepetésre, Miles Sanders amúgy. Nálam Jonathan Taylor vitte el ezt a címet. Nem csak azért, hogy kicsit megrosztoljam magam az évelei show-unk miatt, de szerintem ez a standardba 333,1 pont, amit ő hozott ez alatt a 18 hét alatt, az brutális. Úgy néznek ki a számai, hogy a Week 4-en csinált egy 17,4 pontot, és egészen a Week 15-ig nem ment, írt és mond 15 pont alá. 18 touchdown-t hozott a földön, kettőt elkapva, 4 fumble-je volt mindössze, ebből kettőt vesztett el, és hát... Hát az, hogy league winner, az szerintem minimum, de igazából nálam ő a 2021 MVP-je.
Gergő?
Én csak második lettem Jonathan Taylorral, úgyhogy nem igazi league winner sajnos. Én hoztam a következő pozícióból a legjobbat. Egyébként engem meglepett, hogy ő ennyire kiemelkedett, ő nem más, mint Mark Andrews, a Baltimore-nak a tight endje. Na most szerintem ő egy nagyon hasznos játékos volt. Gondolok itt arra, hogy nem csak összpontszámmal lett jó, hanem nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt hozott. És arról beszélgetünk, hogy Jonathan Taylor és Cooper Kupp mennyire kiemelkedő volt, és mennyire elnyúlt a saját pozíciójában a többi játékos elől, de igazából Andrewsra is ezt mondhatjuk, egyedül Kelsey az, aki meg tudta közelíteni, viszont utána már van egy hatalmas szakadék, és hát jóval olcsóbban meg lehetett szerezni az év elején, mint Kelsey-t, vagy akármelyik nagy nevű tight endet, úgyhogy nálam ő pozitív csalódás volt, mondhatom így is, vagy igazából azt kellene mondanom, hogy nagyon túlszárnyalta a várakozásaimat. Még egyszer, ha valaki elvitte drafton Mark Andrews-t, akkor nem kellett vele semmit se csinálni, kellett a helyére, a bye week-ére keresni egy embert, és egész évben megvoltál kimagasló Titan teljesítménnyel, úgyhogy szerintem ez valamilyen szinten predesztinálja arra, hogy megemlítsük ebben a szegmensben.
Igen, az árérték az teljesen rendben van, és ez valahol tényleg találkozik, majdhogy nem mind a három esetben, és hát ugye ne felejtsük, hogy Jonathan Taylor pedig RB-ként tudott stabil pontokat hozni, ami ezért ebben az évben nem volt sok, viszont én behozom ide Deebo Samuelt, akit tényleg más aspektusból is lehet vizsgálni, amit elfogadok, viszont azért raktam ide Deebo-t, mert a tizedik hét beleértve és azután mindig jött a TD, nagyon stabil volt a padló, nagyon megvolt a volumen, összesen hozott 8 TD-t a földön futva, tehát standard ligában ezek nagyon-nagyon komoly értékek voltak. Nagyon-nagyon stabil pontszámokat tudott hozni. A legnagyobb bajtán csak az volt, hogy az elején nem akartuk ezt elhinni annyira. Tehát ez mégiscsak egy Shanahan rendszerről beszélünk. Viszont Deebo Samuel meglepetés volt, nagyon sokat tudott hozni, úgy gondolom, stabilis volt, és az árérték arányban én szerintem igazi rablás volt. Ami igaz mondjuk az a baj, hogy Cooper Cupra is természetesen, meg Andrewsra is, viszont úgy gondolom, hogy aki meg tudja közelíteni ezeket a játékosokat, azt szerintem ezek közül Deebo Samuel kell, hogy legyen. Uh-huh. Oké, srácok, szavazzunk. Senki nem szavazhat a saját jelöltjére. Csongor, ki az év fantasy játékosa?
Hát akkor én lehet, hogy kisebb meglepetésre, de hát ugye kiderül Deebo Samuelről, hogy nem csak elkapni tud, hanem futni is, és az utolsó héten, hogy passzolni is nagyon jól tud, ezért én ráteszem le a voksamat most.
Zsolti?
Adom Deebo Samuelt én is.
Gergő?
Hát Cooper Cup, mindenképpen Cooper Cup.
Nem fogok szavazni, csak azért, mert ugye szerintem akkor kvázi párosra jönnénk ki, mert én is Cooper Cupra szavaznék. Akkor most azt mondom, hogy az év fantasy játékos a Fumble Fórumnál Deebo Samuel elsősorban az árérték alapján.
Akkor te igazából Mark Andrewsra szavaztál.
Igen.
Vagy Taylorra esetleg.
Így van, én tartózkodom. Szóval akkor az év Fumble Fórum játékosa fantasy szempontból Deebo Samuel. Oké. Srácok, 2022 legnagyobb csalódása ki volt nálatok? Úgy gondolom, hogy ez még talán ugyanolyan nehéz kérdés lesz. Csongor, ki volt a legnagyobb bassz nálad?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok irányban meg lehet közelíteni. Én árérték arányba közelítettem meg, ezért azt mondanám, hogy Christian McCaffrey. Egy 1/1-es, 1/2-es futónál, aki amikor pályán van, parádézik, ebben a szezonban is 5 kezdőmeccse volt, azokon egyedül egy meccsen nem érte el a 20 pontot, de hát egyszerűen tavaly is, meg idén is, vagyis inkább úgy kéne fogalmaznom, hogy tavaly előtt, meg tavaly is rengeteget volt sérült, nem érte meg őt egyszerűen ledraftolni, így nálam McCaffrey volt a szezon legnagyobb bustja.
Zsolti?
Nálam Saquon Barkley volt a legnagyobb bust. Nem is tudom, hol kezdjem a csalódásoknak a sorát igazából. Arról ugye nem kell beszélnünk, hogy stabil elsőkörös játékosról van szó, aki elsőkörnek mondjuk a végén ment ki, legkésőbb a végén ment ki. Aztán még az első két hétre azt mondja az ember, hogy rozsdásak vagyunk, ugye, mert mégiscsak kihagytuk a tavalyi évet, de mondjuk a harmadik, negyedik héten meg tökre elhiteted, hogy jó vagy, és mondjuk csinál standardbe egy 24,5 pontot, majd utána jött a fekete leves, egészen az 5. héttől, ahol a 14. hétig, tehát konkrétan nem megy 8 pont fölé, ráadásul itt ki is hagyott 3 mérkőzést, és a végén is borzasztó volt, összesen 107,6 pontot hozott. És most én nem akarom hozni a 20-as évét, mert ugye azt tudjuk, hogy sérülés miatt ott mi volt, de hogyha összehasonlítjuk mondjuk a 2018-as rookie évével, amikor 294 pontot hozott, vagy akár a 2019-es évével, amikor szintén sérülésekkel bajlódott, ott pedig 192-t, akkor nem kell mondanom szerintem, hogy ez a 107, ez majdnem, hogy ki tudjuk vele törölni a tudjuk minket.
Kergő?
Hát én sokat gondolkodtam igazából kettő között. Az egyikőjüknél inkább a személyes érzelmek, mert több ligában is elvittem, úgyhogy mondom a másikat, aki talán a reálisabb, és ő is futó pozíción játszik, ő pedig Mike Davis. Ugye azt vártuk tőle, hogy bekerül majd az Atlantának az offenzébe, és akkor szárnyalni fog, mert hogy úgyis sokat lesz nála a labda, sok TD lehetőség. Hát volt itt egy bizonyos másik játékos, akinek a nevét majd fogjuk hozni egy későbbi díjnál, úgyhogy ezt most nem is lövöm le, majd ott róla beszélünk. Egyszerűen az, hogy szinte használhatatlan volt, 3 hetet leszámítva az egész szezonban, és sokan mélyebb ligákban első számú futóként vitték, nem oly mély ligákban pedig második számú futóként, és azt vártuk tőle, hogy termeli a pontokat, ahhoz képest teljes terített Betli lett a csávó. Nem igazán értem, hogy miért, értem, hogy nem feltétlenül elit képességekkel van megáldva, de azért egyáltalán nem tűnt ennyire basznak. Én nem vártam volna, hogy Mike Davis ennyire gyenge lesz.
Mind a három nagyon-nagyon jó választás. Én viszont ide kell, hogy hozzam Miles Sanders-t. Srácok, azt ugye tudjátok, hogy még Kenneth Gainwell is megelőzte PPR-ban Miles Sanders-t az év végén. Nem tudott magából kisajtolni egy touchdown-t Miles Sanders egész évben. 0 TD-vel végzett. Azon túl, hogy ette a yardokat, nem csinált mást. És tudjátok, mi a durva? Miles Sanders amúgy összességében NFL szempontból nagyon jól játszott. Ami nagyon jól futott, amikor ő futott. Viszont sérült volt, hirtelen sérült meg sokszor, döntőben már használhatatlan volt. Pont az év vége fel, most azt mondom, hogy pont villantott annyit, hogy be akarjam rakni, de pont annyira, hogy amúgy nem mertem berakni. Szóval az egész éves teljesítmény alapján ez nekem fantasy szempontból, nekem ő volt az, aki értetlenül álltam végig. Se konzisztens nem volt, se veszélyes nem volt, gyakorlatilag semmi olyan releváns dolgot nem tudott nekünk hozni, ami miatt azt mondom, hogy Miles Sandersnek azt mondanám, hogy fantasy szempontból bármilyen súlya lett volna a tintának. Tehát semmi, zéro, úgy gondolom, hogy ez teljes fantasy kudarc volt, úgyhogy ezen Miles Sandersnek volt ára. Tehát itt azért 4-5 kör környéki értékről beszélünk. Oké, srácok, hát szerintem mindenki akkor megkapta az érveket. Akkor kíváncsian várom, hogy ki mit gondol. Mindenki mondjon egy nevet, ugye saját nem lehet. Csongor, ki az év basztja?
Nálam egyértelmű, két ligámban is befüröttem vele, mérges is vagyok rá, úgyhogy Shaquan Barkley-ra teszem le a voksomat.
Zsolti?
Jövök. Nehéz, mert... talán a legnagyobbat koppant Csongorré, ugye McCaffrey, de valahogy őre nem tudok úgy most haragudni, viszont Miles Sandersre annál inkább már így második évben. Idén nem boldogított, egyszer agyaltam rajta, hogy mert nálunk kidobták, agyaltam rajta, hogy felhúzom Waverről, de nem is tudom, vagy lemaradtam, vagy nem raktam be direkt, de nem bántam meg úgy, hogy Sanders.
Uh-huh. Na Gergő.
Nálam is Barkley. Személyes okok miatt is, és amúgy is csalódás, ugye, hogy az egész Giants.
Csak azért mondom én is Barkley-t, hogy nem csak, hogy megerősítsem, de nekem is Barkley volt a jelöltem, és pofon egyszerű, hogy miért. Legalább Miles Sandersnél volt egy pici gondolatunk, hogy abból lehet committee. Egy nagyon pici, meg hogy Hurts majd elviszi a TD-ket. De könyörgöm, Saquon Barkley, a közelben nem volt senki, és egyszerűen ennyire impotens játékot szegénytől, ami nem tudunk ugye persze neki a számlájára írni csak, de az a támadófal, az egész futójáték katasztrófa volt szerintem is egyértelműen Saquon Barkley az év csalódása. Amúgy, ha ledraftolta valaki, és nem mutatjunk, hogy neked két ligában is megvolt, nem tudom, Gergő vagy Zsolti megvolt nektek, hanyadik körben tudtátok ledraftolni Barkley? Csak hogy tényleg lássuk, hogy ez mekkora baszt.
Ugye én két ligában, az egyikben nagyon bíztam benne, úgyhogy azt hiszem a 8 fős ligában az első körben talán a 7. helyen draftoltam le. Igen, a másik ligában meg emlékszem, hogy én örültem neki, hogy lecsúszik második körre, második kör legelején ilyen 11.-2. hely valahogy így draftoltam, hát egyik se volt a legjobb döntés.
Zsolti, volt neked Barkley-d?
Nekem nem volt, nem volt meg.
Akkor megúsztad. Gergő?
Első kör közepe, környéke. Korai, túl korai.
Én Keepers-ben megtartottam Barkley-t, akit eltrédeltem Robert Woods-ra, akinek ugye még azon a héten megvolt a sérülése, season ending sérülése, és tudod mit? Még így is jól jártam, legalább nem kellett néznem a Barkley szenvedést. Na mindegy, ennyire volt basz, srácok. Menjünk a következő díjunkra, keressük, és most egy párost kérek tőletek, fantasy szempontból a legjobb és legrosszabb csapatot. Hangsúlyozom, fantasy szempontból. Szóval egy párost kérek tőletek, soráljátok fel nyugodtan a releváns játékosokat, akiket tényleg F-ként tudtak felhozni. Csongor.
Számomra a legjobb csapathoz Los Angelesbe kell repülnünk, méghozzá a Ramshez. Én nagyon elégedett voltam a Ramsnek a játékosaival, ugye Cooper Cupról már esett szó, de Woods is, amíg nem sérült meg, nagyon jól játszott. Egy újonc elkapó Van Jefferson is tök jó értéket képviselt fantasy szempontból, és még a szörnyű Odell Beckham Juniorból is egy-két jó meccset ki tudtak sajtolni így a szezon végén. Stafford ugye a Lionsben is már egy értékelhető QB volt fantasy szempontból, de hát a Ramsnél megteltosodott, és ami szerintem a legfontosabb, hogy mindegy, hogy ki volt a kezdő utójuk, ugye Akers egész szezonra kidőlt, de hogy Henderson vagy Michel végig volt egy RB1, egy workhorse futó, így Henderson is, meg Michel is, amikor kezdő volt, remek, nagyszerű pontokat hozott, úgyhogy nekem a legjobb csapat az a Los Angeles Rams volt. Hát, hogyha átmegyünk a másik oldalra, ugye Barkley-ről már sokat beszéltünk, hát legyen akkor a legrosszabb csapat a Giants is, ahol tényleg Barkley mellett a óriási pénzért igazolt Gardey, az első körös Tani, vagy ugye a korábbi szezonokban egész jó teljesítmény nyújtó Shepard vagy Slayton is elkapó poszton értékelhetetlen volt. Egész szezonban vagy sérültek voltak, vagy amikor a pályán voltak, szörnyen teljesítettek. Úgyhogy nálam a Giants tényleg ebben a szezonban már a Jaguars-Lions fantasy szintje alá süllyedt. Elképesztően szörnyű volt nézni a Giants támadóinak a szerencsétlenkedéséig hétről hétre.
És akkor most már a Giants ugye Joe Judge nélkül próbálkozhat a következő évben, hát a sikerül valamit fixálniuk. Lássuk, Zsolti, neked mi a párosod?
Én mondom a Bengals-t, mint kedvenc csapatom az idei évben. Volt olyan csapatom, ahol mindek megvolt a T. Higgins, Jamar Chase duo, és nem is volt ritkán, hogy mondjuk kezdtek együtt. Úgyhogy még idehozhatnám Mixont is, idehozhatnám Burrow-t is, de McPherson-t a rugójukat is cson nélkül ide lehet hozni, szerintem tisztára valid volt az összes játékosuk, még Boyd is volt, hogy előbukkant a semmiből, főleg még úgyhogy még Yuzoma is volt, úgy nézett ki, hogy egy-két, sőt 3-4 héten keresztül is egész értékeltő fantasy játékos lehet belőle. És ugye már itt említettem ugye egy special teamert, akkor talán még a DST-t is lehet hozni szerintem a Bengalsnál, mert nekik is voltak nagyon szép számaik, és cson nélkül lehetett őket kezdetni x héten keresztül. Most így hirtelen nem tudom megmondani fejből, nem lett top 10-es védelem, de 108 pontot hoztak standardba, ami szerintem tök jó, úgyhogy nekem az a Bengals nagyon kis szívemhez közel álló csapat volt, így fantasy szempontból.
Ki gondolta volna, Zsolt?
Ugye.
Na nézzük azt, hogy ki volt az, aki csalódást.
Na, de hát most... Na, hát ezt akartam mondani, hogy nézzük azt, akik kimondottan rosszul estek, meg rosszul esett nézni. A Giants csongor szempontjában nagyon-nagyon kézenfekvő választás lehetett volna, viszont nekem talán a Jaguars volt a másik, akik borzasztó volt. Hogy mondjam, nézni, meg mazsolázni a játékosaik közül, és megmondom őszintén, hogy lesz majd egy sorozatunk, amiről majd később tudtok meg többet, meg látjátok annak a végeredményét, de így előjáróban annyit elmondatok, hogy hozzám került ott a Jaguars, és írtam is a srácoknak, hogy kb. Vért húgyozok, hogy valami fantasy relevanciát előszedjek ebből a csapatból. Úgyhogy James Robinson hol büntetve volt, és utána sajnálatos módon megsérült. De talán ő volt az egyedüli játékos, akivel lehetett mit kezdeni. Laviska Shenault óriási buszt volt. Lawrence-ben még egyelőre nem bízhatott az ember. Nem is tudom, kiket kell még hoznom. Marvin Jones néha feltűnt, néha nem. Talán ő is még azon a szinten volt, mint James Robinson, tehát hogy még valamit lehetett valamit kezdeni vele. DJ Chark megsérült. Dan Arnold nem tudott mit kezdeni igazából magával. Jamal Agnew hol előjött, hol nem jött elő. Úgyhogy borzasztó volt, és nagyon nehéz ez. Remélem, jövőre azért sokkal zöldebb, meg szebb lesz a kép itt az idétlen Meyer, meg a bandáj nélkül.
Lássuk, Gergő, a dúódat.
Nagyjából ugyanazon a gondolat meneten indulva választottam ki a két csapatot. A legjobb az a Tampa Bay. Mégpedig azért, mert egyrészt rengeteg jó játékosuk van, másrészt pedig pontosan olyan sorrendben sérültek a játékosok, illetve alakultak ki a csapatnál azok az adott helyzetek fantasy szempontból, hogy nyugodt szívvel mindig be tudtad tenni őket a kezdőbe. Tehát, hogyha tudtad, hogy Mike Evans és Godwin is egészséges, akkor azért úgy nagyjából mind a kettő pályán lehetett. Amikor Godwin nem volt, Evans nyugodtan betetted, amikor Evans nem volt, Godwin nyugodtan betetted. Antonio Brown is mindig olyan szituációkban volt ott kezdő közelben, hogy be tudtad tenni és bízhattál benne, hogy jó pontokat hoz. A másik két elkapóból valakivel éppen valami gond volt. Ott volt Gronk, aki azért egészen jól teljesített egészében. Brady nagyon sokáig még olyan szituációban is volt, hogy az év legjobb QB-ja lehet fantasy szempontból. Nagyon hamar eldőlt, hogy Fernet lesz az első számú futó, és őt végig lehetett nyomni, mert jó számokat hozott, és még a védelmükkel is úgy, ahogy el tudott picegni az ember. Nem azt mondom, hogy a legjobb védelem volt a fantasy szempontból, de nem volt rossz. Tehát ilyen top 5-6-os attól függ, hogy milyen beállításokkal megy a liga. Úgyhogy sok jó játékos, és nyugodt szívvel be lehetett őket tenni, mert bízhattál bennük, kiszámolható volt, hogy az adott héten melyik hoz jó pontot. A másik oldala nem olyan rossz csapat, félre ne értsetek, mint a Giants vagy a Jacksonville, ez a Seattle Seahawks, és pontosan azon a gondolatmeneten elindulva választottam ki őket, amelyik gondolatmenet alapján a Tampa jó volt. A Seattle egyrészt gyenge teljesítményt hozott saját magához képest, és a nagy nevű játékosok is gyenge teljesítményt hoztak saját magukhoz képest, viszont nem is nagyon tudtam eldönteni, hogy mikor kit merjék betenni. Wilson egy gyenge közepest hozott, Luckettnek voltak eszméletlenül jó meccsei, utána nullás meccsei, és ez az a legnehezebb, hogy most őt bemered tenni, nem mered betenni, és hogyha pont rossz ütemben teszed be, és veszed ki a kezdődből, akkor az nagyon fel tud dühíteni, hogy mindig a 0 és 5 pont közötti meccseken játszik, amikor meghoz 18-20-at, akkor meg ott van a padodon. Metcalf ugyanez, a futóknál egy teljes káosz volt, sérülések, mikor ki fog kezdeni, aztán a végére Penny azért úgy nagyjából beállt, de a liga, vagyis az év nagy részét nézve kiszámíthatatlan volt az is, hogy ott kik fognak futni. Gerald Everettől is jóval többet vártam, ő se hozta meg azt, amit kellett, szóval nem pocsék, de nagyon nehezen kiszámítható fantasy teljesítményt hoztak a Seahawksnak a játékosai, ezért hoztam.
Hát én azt mondom, hogy Csongor szerintem rossz Los Angeles-i csapatot választott. Nekem a Chargers tetszett az egyik legjobban fantasy szempontból. Herbert zseniális volt, Ekeler hozta a pontot, és kisebb volt a committee, mint amire számítottunk, és azért egyértelmű, hogy Ekeler nagyon-nagyon jó számokat hozott, amikor tényleg pályán volt. White receiverek közül a duó szerintem nagyon-nagyon jó volt, tehát Allen és Williams eszméletlen jól teljesített, úgy gondolom. Habár azért Williams azért hozta a hullámvasutat, amit megszoktunk tőle, nekem ezek, és még a defense is jó volt helyenként. Szóval én úgy hiszem, hogy ez fantasy szempontból egy igazi csemege volt, és jövőre is hasonlóra számítok ettől a csapattól. Szerintem meg volt az a stabilitás, amit kerestünk a játékosoknál, és ez nagyon-nagyon jó szerintem. A csalódás az pedig számomra nem volt kérdés, hogy ez Eagles. Az igaz, az elhitette velünk nagyon sokszor, hogy jó lesz az a játékos, és majdnem mindig baszt lett a vége. Jalen Hurts rendben volt, oké. Ez így teljesen tiszta sor, fantasy szempontból releváns tudott lenni, viszont hát ez a, azok a futók, fú, srácok, nem, borzasztó volt. A wide receiverek pedig, hát nem azért mondom, én szerintem nem volt olyan wide receiverük, akik red zone-ban el tudott volna kapni. Goidert volt az egyetlen, akit Red Zone-ba tudtak használni. Csongortep, Eagles fanként, szerintem az egyetlen az, hogy Jalen Reagor, amit csinált, ha jól emlékszem, a Washington ellen, hogy már egyszer feldobta Hurts, nem sikerült elkapnia, pedig elkapható labda volt, még egy Hail Mary-vel próbálkozott Hurts, azt sem sikerült elkapnia, pedig szintén tisztán volt, nem. Tehát ez pocsék volt. És egyszerűen az, hogy a zero TD upside volt ezekben az elkapókban, tragikus. Tehát gyakorlatilag Goidertnek volt egy pici, de nem volt összességében jó éve, Hurtsnek volt úgy mondom jó éve, de az összes többivel az volt a gond, hogy elhitették velünk, hogy lehet fantasy értékük, és egyszerűen csak egy ilyen, beleállt a földbe az egész, és ennyi volt. A defense viszont meglepően jó volt, de pont annyira nem volt jó, hogy bízzunk benne. Hétről hétre. Szóval nekem ez igaz, nagyon nehezen volt értékelhető fantasy szempontból. Oké, srácok, szavazáskor külön fogjuk a legjobbat és a legrosszabbat nézni. Csongor, melyik volt szerinted a választottak közül a legjobb csapat?
Hát akkor én lehet meg is követném magamat, hiszen én szezon elején azt mondtam, hogy ebben a Bengalsban Jamar Chase nem fog jól teljesíteni, mert ilyen támadófallal Burrow se lesz jó, hát az egész Bengals megmutatta ennek az ellenkezőjét, úgyhogy én most rájuk szavaznék a Cincinnati-re.
Zsolti?
Hallod ezt, Peti? Hallod ezt?
Hallottam ám.
Jó. Na, viccet félretéve, én engem megvett a igazából mind a két Los Angeles-i csapat, de mivel Cuphoz több közön volt, mint Herbertékhez, azért nálam a Rams a nyerő.
Gergő?
Engem mind a három tetszik, hogy őszinte legyek. A legkevésbé viszont a Cincinnati-től vártam ezt a teljesítményt, úgyhogy én rájuk szavazok.
Én is a Bengalsra szavazok, és szerintem Zsolti is ezt tenni. Hatalmas meglepetés volt, és ezek a játékosok szinte petákok voltak mondhatni a draftokon, szóval egyértelmű. Én is úgy gondolom, a Cincinnati Bengals nyújtotta nekünk talán a legjobb fantasy opciókat ezen az éven. Oké, srácok, nézzük, hogy melyik volt a legrosszabb, és kire szavaznátok, Csongor?
Hát ugye a Jaguars-től lehetett várni már évelején is, hogy nem lesznek túl jók a játékosok, Robinson felemásan teljesített, viszont én olyan szempontból egyetértek Gergővel, hogy azért ettől a Seattle-i támadósortól és játékosoktól fantasy szempontból is, meg egyébként is sokkal, de sokkal többet vártunk, főleg a két elkapótól és Wilsontól, úgyhogy most én is, mint nagyon rosszul teljesítő csapatra a Seattle-re szavaznék.
Zsolti?
Én jövök. Tetszik a Seattle, de egyszerűen nem tudom őket oda mondani, mikor van mondjuk két top 10-es elkapójuk, vagyis helyesebben egy már csak Metcalf csúszott be a 10-ben, meg úgy talán Rashard Penny kicsit ezt a végét megszépíti, és melyik a Giants-re? Az tényleg temető volt.
Gergő?
Nálam is a Giants messze a legrosszabb fantasy alapanyaggal bíró csapat, úgyhogy nem is nagyon gondolkozom ezen, Giants.
Gondolkoztam én, hogy én amúgy Jacksonville-t fogom mondani, viszont ugye így, hogy ti ketten erre szavazhatok, a Giants lesz a legrosszabb csapat, aki itt nekünk fantasy opciót ajánlhatott. Viszont azért kiemelném, hogy ez a Giants védelem nem volt rossz. Nekem volt, hogy streameltem azt a védelmet, és amúgy nem hozott rossz pontokat. Szóval a védelem az nem volt csúnya, de hát ilyen impotens támadójátékot régen láttam. Oké, srácok, most három díj fog következni. Ez egyik ugye a breakout, a másik a hős a semmiből, a harmadik pedig 15 perc hírnév. Kezdjük a breakout játékossal, akitől úgymond nem várt teljesítményt kaptunk, valahol már azért draft relevanciája is volt, és meglepően jó teljesítményt, vagy túl tudta teljesíteni ugye ezeket az elvárásokat. Csongor, ki a te fantasy breakout játékosod?
Hát én tényleg minden Cincinnati szurkolótól, minden Jamar Chase szurkolótól, és minden fantasy játékostól, aki draftolt a Chase-t, elnézést kérek, azért, amiket mondtam a szezon előtt róla, elképesztően játszott Chase, nem érdekelte őt, hogy T. Higgins és Boyd is ott van mellette, nyilván Borút se érdekelte annyira, mert Chase-zel már korábban is elég jó összhangban volt, tényleg hát rookie rekordot döntött, 1455 yard, 13 TD, összesen egész szezonban 3 darab 10 pont alatti mérkőzése volt, szóval minden héten kötelező volt őt a kezdőbe tenni, 6 darab 20 pont felett, és hát feltette a koronára és a fantasy tulajdonosainak az íre a pontot, az az, hogy ugye a 17. héten, amikor a legtöbb döntő volt, 55 pontot hozott, egyszerűen elképesztő, hogy mit művelt azon a napon, úgyhogy nálam a breakout játékos az nem más, mint a rookie Jamar Chase.
Jó választás. Azért, srácok, azt így halljátok, hogy ez egy Csongor nagyon lemegy parter helyzetbe, hogy tévedett a Chase dolog miatt. Nem veled van baj Csongor a rendszerrel, ne felejtsd el. De mindegy. Zsolti, biztos, hogy mondani, hogy Chase nagyon jó opció lenne nálad is, de te kit jelölsz?
Vannak nagyon jó opciók, igen, de talán én itt egy ilyen teljes mértékben ilyen a tényleg a semmiből érkező arcot szereztem, sőt, nem is a semmiből, inkább úgy mondom, hogy a free agent piacról érkező arcot szereztem a 13. héttől, aki nem más, mint Amon-Ra St. Brown, aki hát ugye, nem, én szerintem ez ilyen, ugye meg is nézem hirtelen, hogy ilyen, aha, 194. ilyen EDP-je volt standardba, tehát az igazából, mint hogyha nem is létezne kb. Lényeg, ami lényeg, hogy igazából egy 137,3 pontot összekalapált St. Brown itt a végére, és hát elképesztő touchdownokat szerzett, ötöt, használt a Goff. Megmondom őszintén, én nem hittem volna, hogy egy Lions játékos releváns lehet, akit nem DeAndre Swiftnek hívnak az idei évben. Hát de itt St. Brown megérkezett, és hát remélem, hogy ez a lendület, ez ugye ki fog tartani jövőre is, mert nekem nagyon, nagyon szimpatikus lett így itt a vége fele.
Ráakasztok a gúny nevet, hogy a bajnak csináló? Mert amúgy hihetetlen playoff eredményeket hozott a fantasy ownereknek. Tényleg nagyon-nagyon jó volt.
Nagyon-nagyon durvált.
Nagyon jól játszott, igen.
Tehát az elődöntőben standardba hozott 17 pontot, és a döntőbe hozott 27,4 pontot a standardba, ami oké, nem egy csészes 55, de na, hát azért egy Amon-Ra St. Brownról beszélünk, és Jared Goffról a Seattle ellen, úgyhogy szerintem abszolút, tehát ő itt az elődöntőben és a döntőben nagyon, sőt, még igazából a playoffért folyó harcban is a 15. héten 15,5 pontot hozott, ami megint csak nagyon tápos.
Igen, szerintem St. Brown az, aki megmentette az Goff-tól, vagyis Goffot attól, hogy a Lions szurkolók elássák a szezon után, mert ha ő nincs, akkor Goffnak még szörnyűbbek a statisztikái. Nagyon, nagyon jót hozott itt az év végén, és megtalálták az összhangot.
Amúgy meglepően Goff ezzel szerintem nyert is egy évet. Oké, Gergő, te kit hoztál nekünk?
Sokkal ismertebb nevet, Justin Herbertet hoztam. Már tavaly is a top 10-et nyaldosta alulról, pontosabban épp, hogy becsúszott, azt hiszem 10. vagy 9. volt az irányítók közül, viszont még hogyha sokan dicsérték is, azt azért nem hiszem, hogy gondoltuk volna, hogy fantasyban ő lesz a második legjobb irányító. Bebetonozta magát igazából a top irányítók közé fantasy szempontból, az év végére még Bradyt is lekörözte, ugye egyedül Josh Allen maradt előtte. Nem hatalmas meglepetés, de azért ez szerintem egyértelműen breakout, hiszen eddig csak úgy beszélgettünk róla, hogy egy nagyon ügyes, nagyon jó csapatban játszó irányító, akit érdemes lehet a draftok végén elvinni, és akkor nem kell foglalkoznod az irányítóddal, de talán nem is fogja ő hozni majd a legtöbb pontot, szóval, hogy ugye árérték arányban jó, hát most már ő nem csak árérték arányban jó, hanem az egész ligának, az egész fantasy közösségnek és a fantasy ligáknak a kiemelkedő alakja.
Jó, de kikottásította magát amúgy az off-seasonben, rendesen felpokolt magára, hogy 10 kiló izmot, Nem tudom, mit tud még javítani a játékán, de tényleg top QB-ről beszélünk. Srácok, én Jalen Waddle-t hoztam, akit gyakorlatilag free agency-ről fel lehetett venni első 1-2 hét után, és PPR is nem volt. Tehát több mint 10 target, de 10 elkapás minimum meg volt majd, hogy nem. Gyakorlatilag ő volt az, aki szerintem Tua produktumának a felét adta. Yard after catch hozta szerintem a... Ugye ő kb. 1100 yardot hozott, a fele yard after catch volt, hihetetlenül hasznos volt, és úgy hiszem, hogy amúgy, ha ő nincs, akkor biztos, hogy nincsen egy 8-as győzelmi sorozata a Dolphinsnak. Nem csak egy fantasy szempontból releváns tudott lenni, ha most ez mondjuk a PPR-ba. Tehát itt most egy picit árnyalja az ő breakout-ját, hogy nagyon fontos volt, hogy milyen jellegű ligában volt. De hát a függetlenül NFL szempontból is eszméletlenül sokat emelt a Dolphins játéken, szóval igazi impact volt, és hangsúlyozom, free agency-ről lehetett felpakolni. Breakoutoknál ez nekem nagyon-nagyon-nagyon vonzó, hogy őszinte legyek, hogy free agency-be, és a lehető legjobb időszakban tudta hozni azt, amire szükség volt, szóval ez nagyon vonzó. Herbertnél meg Chase-nél azért megvolt már draftnál, hogy oké, őket érdemes elhozni. Viszont tényleg a Zsolti által hozott St. Brown, meg úgy gondolom, hogy Waddle is, ők azért free agency-n ragadtak a legtöbbször. Na, srácok, viszont szavazunk akkor. Csongor, ki volt szerinted a breakoutja az évnek?
Igen, az, hogy egy rookie elkapónál összesen az egész ligában 7 játékos kapott el több labdát, az egészen hihetetlen szerintem, úgyhogy nekem nagyon tetszett Petinek a pikje, úgyhogy én Waddle-re teszem le a voksomat.
Zsolti?
Stabil Jamar Chase nálam.
Gergő?
Chase.
Nem tudok én se Chase-en túlmutatni. Nagyon sokat gondolkoztam, nekem Chase vagy St. Brown volt, akin gondolkoztam, de én se tudok Chase-en túlmutatni, szóval egyértelmű Chase. Chase a breakout játék, fantasy breakout játékosának az évnek. Viszont Chase megérdemel még egy plusz kérdést. Srácok, sophomore slump, igen vagy nem Chase-nél? Gergő?
No, nem.
Zsolti?
Nope.
Csongor?
Már én sem merek más mondani, mint
hogy nem. Pedig megfűszerezheted volna, igen, jövőre tényleg szar lesz, most már itt az ideje, hogy szar legyen.
Most van all-in Csongor, hát akkor all-in-ra kell menni. Fogva, meg kell csinálni a Jamar Chase 7 klubot is, kész. Most már bele kell állni az identitásba. Na jó, most látszok, menjünk a következőre. Nagyon fontos díj, és úgy gondolom, hogy itt nagyon kreatívak lehetünk. A semmiből érkező hős, akire tényleg senki nem számított, mert a breakoutoknál van egy megérzés, van egy előszele legalább, hogy itt várható volumen, itt várható ez, várható az, látszik valami, akik a semmiből jöttek. Csongor, ki jött a semmiből nálad?
Hát ha úgy kezdem, hogy egy NFL drafton első körben elvitt játékosról lesz most szó, akkor mindenki azt mondaná, hogy az nem lehet, hogy a semmiből jött, de hát azóta már eltelt jó pár szezon, és 30 éves, és úgy döntött, hogy most robban be a ligában, nem másról, mint Cordell Patterson-ról beszélek, aki tényleg leigazolta az Atlanta Falcons, elkezdték running back-ként játszatni, és megtáltasodott.
Bocs, 618. Csongor, Csongi,
igen?
Cordell-nek hívd, légy szíves. Cordell.
Jó. Szóval igen, 11 TD, 618 yard a földön, 6 futott TD, 52 elkapás, 548 yard a levegőben, és 5 elkapott TD, elképesztő volt Patterson. Hát azért a szezon végére egy kicsit antihős lett, hogyha lehet így fogalmazni, mert az utolsó pár hétben a fantasy playoffra leeresztett, de azon kívül parádésan játszott tényleg az egész szezonban, úgyhogy nekem a hősöm nem más, mint ahogy Zsolti kéri, Scorderer Patterson.
Na gyerünk, Zsolti, te kit hoztál?
Na, hát nekem Hunter Renfro a hősöm.
De könyvelő úgy néz ki.
180 centis vézna kopaszodó kis fehér gyerek, akit kinevette középiskolába, hogy ő majd egyszer egy profi amerikai focista akar lenni, aztán tessék 1038 yard és 9 touchdown, úgyhogy elképesztő a csávó. Úgyhogy igazából 156,1 pontot hozott összesen standardban ebben az évben. 2020-ban ennek pontosan a felét hozta, és durva, hogy ott egyszer ment double digitbe 2020-ban, és itt 2021-ben pedig azt hiszem 5-ször vagy 6-szor fordult elő, hogy nem ment double digitbe, és csak a standardról beszélünk, de ha már felhoztuk itt a PPR isteneket meg Weddle-t, akkor Hunter Renfrow szerintem minimum azon a szinten volt idén PPR-ban, mint mondjuk Weddle, vagy akár half PPR-ban is. Úgyhogy nekem ez unanimus Hunter Renfrow az idejében.
És szerintem 80% felett volt a kecsőtje. Jó slotból indul, de azért Hunter Renfrow most olyan volt, hogy egy marék homokot felé dobtál, és egy homok szem sem esett le a földre, mindet elkapta. Szóval nagyon-nagyon ragadt a kezéhez.
Abszolút. És aki miatt tudok örülni a Raidersnek a playoffjának, mert én megmondom, hogy szinte Chargers szerettem volna ott látni, de Hunter Renfrow miatt tudok örülni ennek a Raidersnek, hogy ott van, és még láthatjuk egy meccsen játszani.
Gergő, kit hoztál nekünk?
Még Renfrowra reflektálnék, hogy szerintem őt nem csak középiskolában nevették ki, hanem amikor újoncként megérkezett az edzőtáborba, akkor, amíg a labda nem ért a kezéhez, addig ott a csapattársak felvont szemöldökkel néztek, hogy te komolyan gondolod, hogy te itt valamit csinálhatsz? Akit én hoztam, az...
Grudenbaum már megint nyugtatóra ívott a drafton, aztán hozott valami gyereket.
Igen. Én hoztam egy megszokottól eltérő pozícióról embert, ez pedig egy védelem, a Dallasnak a védelme. Sokat mondjuk, hogy milyen pozíciókkal lehet ligát nyerni, hát a valós NFL-ben talán a védelemmel is, ugye van ilyen mondás, fantaziban nem feltétlenül, kivéve amikor a New England annyi védelme annyi pontot hoz, mint egy elkapó, volt ilyen szezonunk, de ez a Dallas védelem, ez valami fantasztikus, hogy mit művelt. NFL-ben, tehát rendes pályán letett eredményben talán annyira nem voltak jók, mert azért nyerték a yardokat, de rengeteg TD-t szereztek, és ezzel annyi pontot hozott a Dallas védelem, hogy én nem gondoltam volna, hogy őket egyáltalán a top védelmek között emlegethetjük, aztán pedig messze ők lettek a legjobban idén, úgyhogy így úgy voltam vele, hogy mindenképpen meg kell említeni ezt Dallas.
Igen, Tigz olyan, mint a hologramos kártyák amúgy, hogyha egyik szögből nézed, hogy mennyi interception-t szerzett, és amikor így megtörik a fény rajta, és azt látod, hogy ja, hogy 1200 yardot engedett, tehát igen, akkor már teljesen más aspektusba kerül, de valóban az úgy meglepő volt az a defense, hogy kávkázi semmiben sose volt annyira jó a Dallas defense az elmúlt időszakban, tehát Parsons, Jézusom.
Nagyon nagy húzás volt. Igen.
Hát én elhoztam Rashard Pennyt. Szintén első körös volt, és kicsit úgy éreztem, hogy a Seattle Seahawks, mintha így azt mondta volna így, már tavaly is sokszor sérült volt Carson, hogy mint elfelejtettem volna Carroll, hogy húzott annó pár évvel ezelőtt első körben egy running back-et, és így ült, hogy jó, free agency-ről hozzuk el Alex Collins-t, mert van itt ez a gyerek, valami Penny a neve, de hát apró pénzzel nem foglalkozunk, és egyszerűen őrület nem használta, és most mondjuk úgy, hogy ligákat lehetett volna nyerni. Playoffban arany volt. Tehát itt 25-30 pontok röpködtek. Hol volt eddig? Mit csináltak eddig? Tehát így elfelejtkezel egy ilyen játékosról? Tehát nem egészen értem a jelenséget. Chris Carson szerintem izgulhat. Ezt nagyon szeretném kiemelni, mert Pennynek még szerintem ott van a szerződésében még azt hiszem egy év, vagy akár hát szerintem most még le lehet őt nyomni. Chris Carson nem egy drága opció, de hát nem tud pályán maradni. Érik ott is egy erősebb committee, úgy gondolom. Na srácok, ki volt az a hős? Az év fantasy hőse, Csongor?
Nálam egyértelmű, hogyha már ugye hoztad ezt, hogy el tudja kapni a homokot, lemegy a strandra, azért ugye ő visz magával egy 50-es naptejet is. Hunter Renfrow. Nálam Hunter Renfrow.
Zsolti?
Nehéz. Mind tetszik.
Jó, mert mondjad Patterson-t, úgyis csak ezt fogod mondani, meg ne gondolkoztunk.
Ja, igen, hagyjuk a picsába, hogy Cordell Patterson.
Én Hunter Renfrow-t hozom. Nekem nagyon bejött amúgy, amit csinál a srác. Én nagyon szeretem is egyébként az ilyen típusú játékosokat, akik így viccelődünk vele, ránézésre nem úgy néz ki, mint akinek feltétlenül NFL pályán kellene lenni, aztán azért megmutatja, hogy nagyon komoly teljesítményt tud letenni az asztal.
Azt hittem, hogy szorosabb lesz bennem, de én is Renfrow-t fogom mondani. Amúgy Patterson is nagyon jó volt, nagyon közel van bennem, de csak azért fogom mondani Renfrow-t, mert ő amúgy a csapattára is nagyon-nagyon nagy hatással volt. Tehát azért Károlyok nagyon jól együttműködtek, és persze screenek, bubble screenek, most ezt hagyjuk. De összességében azért Renfro csapatszinten is ette a yardokat, haladt vele a csapat. Peterson meg ilyen, hát sokszor garbage time maradt csak, sokszor olyan, amit fantasy szempontból imádunk, sőt ez jobb, mint, az igaz, mint a nem garbage time TD-k sokszor, de valamiért most egy picit ezt valahogy differenciálnom kell, és úgy gondoltam, hogy Renfro slot wide receiver pozícióról tényleg impact tudott lenni, ez lenyűgöző, szóval nekem is ő a hősöm. Tehát Renfro a fantasy hőse a 2021-es szezonnak. Na most egy sokkal érdekesebb dolog jön, nagyon tetszik ez a kategóriánk, srácok. Ki az a 10 perc hírnév? Ki az, akinek összejött egy meccs, bumolt mindenki, mentünk, szaladtunk a waiverre, aztán rá kell jönnünk, hogy egy hét múlva el kell dobnunk. Volt ilyen is ugyebár. Szóval, de tudjuk, hogy hozott egy nagy teljesítményt, de azért nem várunk tőle a jövőben fantasy relevanciát. Csongor, kit használ nekünk?
Hát nálam Derrick Henry sérülése után ugye nagy volt a kérdőjel, hogy ki lesz a Tennessee Titans kezdőfutója, és hát nem csak nálam, hanem a Titansnél is így volt, hogy esetleg McNichols, vagy Hilliard, vagy ugye Adrian Peterson is körülnézett Tennessee-ben pár meccsre, aztán távozott is gyorsan. Utána pedig úgy döntöttek, hogy ez nem lesz más, mint Donta Foreman, aki bár nem egy meccsen volt nagyon jó, hanem akár 5-6 meccsen is, ráadásul a szezon vége felé lett egyértelmű RB1 Tennessee-ben, 566 yardot össze is hozott a földön, 3 TD mellett, úgyhogy a fantasy rájátszásra egy nagyon jó kis opció lett belőle, de hát azért én nem gondolom, hogy jövőre bárhol kezdő lenne, még csak abba se vagyok biztos, hogy csapatot fog találni magának.
Zsolti?
Nálam Dearness Johnson ilyen amúgy, aki Nick Chubb és Kareem Hunt sérülésének köszönhetően be tudott szállni a Denver ellen a 7. héten, és egy 146 yarddal, egy touchdown-nal, meg még ugye volt mellette 22 elkapott yardja, egy 22,8 standard pontot berakott nekünk így a közösbe. Ugye aztán más kérdés, hogy ugye felépült Chubb, majd Hunt is bejelentkezett egy kicsit, de aztán ő ki is csekkolt gyorsan, és utána már így viszonylag így két olyan értékelhető, vagy három olyan értékelhető meccse volt Johnsonnak, azok is csereként ilyen garbage, gyorsan eldőlt meccsben, mikor már éppen Chubbot nem akarták szétveretni, de nekem Dearness Johnson az emberem.
Oké, okay, Gergő?
Én egy elkapót hoztam a második heti nagyon komoly teljesítménye miatt, és bár 15 perc hírnévnek nevezzük ezt a díjat, vagyis ezt a kategóriát, de azután a teljesítménye után, amit hozott, hetekig beszéltünk róla, hogy hát akkor ő most komoly fantasy relevancia igazából, pedig utána szinte semmit nem csinált egész évben. Rondell Moore az Arizona Cardinalsból második héten 8 targetből 7 elkapás, 114 yard TD, és akkor voltak ilyen hangok, hogy minek jött AJ Green, ki az a Christian Kirk, itt Rondell Moore lesz a második számú elkapó. Hát nem lett. Maradt az egy TD évvégére, és összesen összehozott 435 yardot, szóval több mint az egynegyedét ezen az egy meccsen hozta. Viszont tényleg azokban a hetekben, vagyis a második hét után, és még egy-két hétig úgy beszéltünk Rondell Moore-ról, és úgy gondoltuk, hogy majd megismétlődik ez a teljesítmény. Persze nem lett belőle semmi, úgyhogy nálam ő az, aki az egész évben a legzajosabb egyheti jó teljesítményt nyújtotta.
Oké, és szerinted a jövőben Rondell Moore-nak lesz értéke? Vagy most ezzel ne vegyünk még a mérget?
Igen, inkább én azt mondanám, hogy ezt várjuk ki, mert valószínűleg van potenciál a srácban, nem véletlenül van sokat pályán, vagy viszonylag sokat. AJ-ben nem tudom, mennyi van még. Lehet, hogy ki fogják tudni használni, de most azért még nem tenném a kezemet a tűzbe, érte?
Oké, én nem tudom, srácok, utolsó pillanatban váltottam erre az új emberre, de egyszerűen nem tudtam kihagyni. Az én választottam egy Jenny Mark White. Biztos emlékeztek rá, aki felment, ugye mikor Zach Wilson megsérült a Jetsnél, azt hiszem a Cincinnati ellen, a Cincinnati ellen, a New England ellen, mikor lehozták. Na, feljött Mike White. hozott egy teljesítményt, amit most nem minősítenék, viszont a következő mérkőzésen szerzett 26 fantasy pontot. 405 passzolt, 3 TD, 2 interception, de hát kit érdekel, mikor 26 pont, make it rain, mindenki. Mike White kiment a média elé, és azt mondta, hogy neki elsőkörös picknek kellett volna lenni, nem csak egy elsőkörös, number one picknek kellett volna lenni egy mérkőzés után, tehát Isten ments, hogy elszálljunk, Isten ments, hogy itt túllőjünk. Egy nagyon West Ham Kentucky programból jött, ahol most tudjuk, hogy Bailey Zabe megdöntötte Burrow-nak a legendás rekordjait, hát ennyire fontos lett volna, hát persze, hogy 1-1 lettél volna a fiam. És elment a következő héten, hát igen, az Indyhez, ahol még azért hozott nagy nehezen egy TD-t, már senki nem tudta, hogy mi történik, mert akkor már nagyon káosz volt, és utána jött a Buffalo elleni fantasztikus meccs, újra megkapja Mike White, a megváltó, a messiás, Zach Wilson, paszt, Mike White jobb, ilyenek jöttek is, rácok. 251 yardot passzolt, ez nem hangzik eddig rosszul, ugye? 4 interception dobott, na mindegy. Szóval, srácok, Mike White-ot biztos vagyok benne, hogy felvették. Ilyen emberek. És Mike White-ot el fogjuk felejteni, hogy létezett, és én örülök annak, hogy ezt így összefoglalhattam, és főleg köszönöm szépen neki, amikor egy mérkőzés után kimondta, hogy neki 1-1-nek kellett volna lennie. Ez egy igazi anekdóta lesz, úgy gondolom. Szóval nekem Mike White a 15 perc hírneves emberem 2021-ben. Oké, srácok, szavazzunk! Ez egy nagyon erős felhozatal, amúgy, hogy őszinte legyek. Ki volt 2021 igazi 10-15 perc hírneve? Csongor.
Akkor legyen az 1-1-es Mike White.
Zsolt?
Elkörítés miatt nagyon adom a Mike White-ot.
Gergő?
Sima, én is megadom neki, ráadásul amúgy az tényleg az interjú, az, aki foglalkozik az NFL-lel, az körbejárt mindent, hogy én vagyok a legnagyobb.
Igen, szóval amikor a fiamat egyszer engedem, hogy Skanderban lenyomjon, és azt gondolja, hogy innentől fogva bárkit le tud nyomni. Hát, igen, üdv a nagyvilágban. Oké, Mike White, köszönjük szépen ezt a nagyon szép összefoglalót, amit elmondhattam, és te vagy az, aki megkaphatta a 10-15 perc hírnevét 2021-ben. Na, menjünk a következő díjunkra, ami, hát ez az utolsó. Természetesen elő kell hoznunk, melyik az az edző, amelyik a legjobban utálta a fantasy csapatunkat. Csongor.
Hát nálam már korábban kiderült, de egyértelmű a választás az nem más, mint Joe Judge, aki szerencsére repült is a Giantsből. Barkley két csapatomnál ott volt, Galladay-t sok helyen felvettem, aztán dobtam ki, megint felvettem, ugyanez volt Shepard-del is, mert ha már Galladay is sérült, Tani nem teljesít jól, akkor Sterling Shepard majd biztos jó lesz, hát a nagy semmit, ő le is, úgyhogy nálam Joe Judge. Összességében Eagles szurkolóként annyira nem zavart, amit a Giantsnél összehozott fantasy játékosként, már sokkal inkább.
Zsolti?
Beszéltünk már az Eaglesről, Miles Sanders-t is köpködtük, akkor jön ide Nick Sirianni, mert hát igen, mondjuk Miles Sanders miatt. Kettő meg, mikor Miles Sanders nem volt, és mindenki felült a Boston Scott Gamevel vonatra, akkor berakta, ha még mindig itt vagyok, már 10 éve a kutya nem tud rólam Jordan Howardot, aki hozott nem tudom hány touchdown-t, ott azért keresztbe tört néhány meccsapot. Devontae Smith is hol volt, hol az elején nem volt használva, aztán használtuk megint egy kicsit, aztán megint el volt felejtve. Nekem Nick Sirianni az.
Gergő?
Én leginkább személyes okok miatt hoztam Urban Meyert. Én nem tudom, hogy James Robinson a lánya vagy az asszony körül legyeskedik Meyeriknél, mert utálja. James Robinsont utálja ez a csávó, és én sokat vártam James Robinsontól, amikor kiderült, hogy ő marad az egyetlen évkézzel futó a Jacksonville-ben. Egyszerűen nem kap labdát. Vagy nem kapott labdát, amíg Meyer ott volt. Mondanám, hogy emiatt is bukott meg edzőként, de azért ennél komolyabb problémák is voltak nála. Úgyhogy nálam Urban Meyer, és mondom, csak azért, mert egy nagyon komoly olyan jól használható fantasy játékos tettünkre az idei évben, aki ráadásul nem egy ligában volt nálam hozzátenni.
Amúgy nagyon jó a Meyer. Lehet, hogy az volt a gond, hogy ő csinálta azt a képet a bárban. Robinson, Meyer.
Lehet amúgy. Igen. Vagy ő is oda ment a lányokhoz, aztán Meyer meg azt észrevette, hogy...
Ja, lenyúlt a kezéről. Jó,
az ohiói lányok csak a Meyerében.
Na jó, van, hát srácok, én idehoztam Kyle Shanahan-t. Ő eddig is tudtuk, hogy utálja, de most különösen sárba tipolt minket olyan szempontból, hogy az év elején nem akarta használni Ayukot. És sok embert meglepett, mert Ayuk nagyon sokaknál hamarabb ment ki, mint Samuel, ezt ne felejtsük el. Másrészt, amikor draftol a harmadik körben egy Trey Sermont, és mindenki úgy gondolta, hogy na, tisztánlátás lesz innentől fogva. Trey Sermont lehet itt egy leadback. Még akkor sem tette be, amikor már nem volt futója. Szóval a káosz az csak nagyobb káosz lett. Mindenki úgy gondolta, rendben van. Elijah Michel megsérült, szépen felszedte magát. Persze, hogy őt nagyon hátul húztuk. Senkit nem érdekelt Tracer van ezen a ponton. Nem az volt, hogy megkaptuk Wilsont, aki egyértelmű lett volna. Fusson Deebo. Mennyire jó. Ez nagyon jól jött annak, aki természetesen Deebo-t berakta, de mennyire rosszul jött annak, aki Wilsonra számított. Tehát az egész egy ilyen káosz volt. És az ilyen jellegű húzások azért nagyon-nagyon tudják, és nem felejtsük az irányítót. Most Garoppolo, nem Garoppolo, használjuk Garoppolo-t. Volt, amikor 2-3 TD-t futott be Garoppolo, aztán semmit. Káosz volt. Káosz továbbra is. Hangsúlyozom, pont ez szerintem Shanahan-nek az erőssége. Shanahan szerintem a legkiismerhetetlebb playbook jelenleg a ligában. Úgy gondolom, amúgy a Fortnite-en bárkit meg tud verni a ligában. Bárkit, pont emiatt. De ez fantasy szempontból baromira fárasztó. Shanahan egyértelműen azt érezteti velünk, hogy utálja a fantasy csapatunkat. Na srácok, szavazzunk. Csongor.
Hát miután Travis Etienne megsérült, kidőlt egész szezonra, így mindenki azt gondolta, hogy jó, akkor ott van az a Jacksonville Jaguars, akiknél egyértelmű játékos van, aki nem más, mint James Robinson, és ugyanúgy, mint tavaly, most is fogja hozni a pontokat. Hát Meyer bemutatott mindenkinek, és úgy döntött, hogy James Robinson nem fogja hozni a pontokat, úgyhogy nálam egyértelmű, hogy Meyer is a Jaguars, mert tényleg náluk az egyetlen jó játékosnak is elvette a fantasy relevanciáját Urban Meyer.
Zsolti?
Nálam is Meyer.
Gergő?
Joe Judge.
Oké, nálam Sirianni. Akkor így marad Urban Meyer. Oké. Akkor Urban Meyer, köszönjük szépen. Ő volt az, aki a legjobban utálta a fantasy csapatunkat. Oké, srácok.
Most rohadtul ráír, úgyhogy lehet, hogy hallgatja amúgy az izét.
Meghallgatja, nagyon jó. Nagyon jó. Innen is üdvözlünk.
Oké, igen, a helyi restiben szedi fel a csajokat. Na, srácok, utolsó kis topikunk következik, csak röviden. De mivel, hogy egész évet végig csináltuk, és nagyon sokat hallhattak minket a hallgatók, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az off-seasonben, srácok, mi volt az, amiben nagyon-nagyon tévedt, és mi volt az, amiben nagyon-nagyon igazad van. És ezt így emeljük még ki, ennyit szerintem tükröt tartsunk magunk elé, ennyit megérdemelnek a hallgatóink is. Csongor!
Hát amiben nagyon nagyot tévedtem előző off-seasonben, azt már párszor azért kielemeztük, az nem más volt, mint Jamar Chase.
Csak nem.
Azt hiszem erről nem is akarok több szót ejteni. Amiben viszont úgy érzem igazam volt, hogy Jalen Hurts bármennyire is szörnyű lesz az Eagles, mivel földön is tud yardokat hozni, egy egészen jó fantasy opció lesz Kubi szempontból. Szerencsére az Eagles se volt rossz, ennek én is örülök, és Hurts is egész jó volt, most pedig ezen a héten azért egy Super Bowl győztest fognak kiejteni, úgyhogy a címvédő hazamenetel után Hurts tovább fog robogni.
Csongor, ma olyan voltál, mint egy japán közszolga, közigazgatásban dolgozó ember, akit korrupción kapnak, és 40 percig sírva kér bocsánatot a tévében Jamar Chase miatt.
Lehet, hogy Urban Meyer mellett ott ül Chase, és ő is hallgatja.
Így van, várt, hogy na majd ezt a csongor gyereket, majd kíváncsi vagyok, mit mond. Na, lássuk, Zsolti, te.
Hát én Jonathan Taylort nem hittem el, és nagyon fentinek tartottam még második kör legelején is, de hát láthatjuk, hogy mi lett a vége. főleg úgy, hogy nálam ugye, ahogy mondtam, hogy kicsit megrosztolom magam, nálam ő lett az MVP, tehát én őt abszolút nem találtam el. És akiben, vagy ami pikkem tetszett, az talán az, hogy kicsit óvjuk a magunkat mondjuk Zeke Elliottól, mert nem biztos, hogy annyira fényes az a csillag, mint amennyinek kinéz. Szerintem az helytálló volt abszolút, mert ugye hát nem sikerült annyira jól Zeke-nek a szezonja, ahogy ő eltervezte, meg ahogy mondjuk az 1/4, akár 1/5, 1/6 így mondjuk így annyira megmutatta, hogy ő majd nagyon jó lesz. Úgyhogy...
Langyoskás volt egy picit.
Tessék?
Langyoskás volt Elliott, ezzel egyetértek.
Abszolút, abszolút, uh-huh. Abszolút, abszolút. Úgyhogy igazából szerintem így ez.
Oké, okay, Gergő?
Amiben nagyon nem volt igazam, az DeAndre Swiftnek a teljesítménye. Na most az előző tanulságomnál, amikor mondtam, hogy tudok kivételt is mondani, akkor természetesen rágondoltam. Az egész Lions-ben nem bíztam, és ez azért be is jött. De DeAndre Swift, hogyha nem standard ligát nézünk, hanem főleg half PPR, PPR ligákban, azért ott ő elég komolyan termelt. Ezt nem vártam semmilyen játékostól, akin Lions-es sisak van. Ő ebben eléggé rám tudott cáfolni. A másik, amiben igazam volt, az nagyon mantráztam már a draft előtt is, hogy ha tényleg bejön, amire várhatunk, hogy Najee Harris a Steelershez kerül, akkor ott az égben köttetett kapcsolat. Ez bevált. Najee Harris egy szörnyeteg, Big Ben már nem nagyon tud passzolni, úgyhogy a Steelers szépen, ahogy kell, futtatta Harris-t, és Harris meghálálta ezt, illetve passzokat is kapott. Azért azok a stiff armok, amiket kiosztott évközben, azok
jól
néztek ki.
Hát nekem is ugye volt egy kis Chase, mondjuk úgy szkeptikus oldalam, ez nagyon-nagyon nem így volt, szóval ezt én is vállalom. Viszont én kicsit óvatos voltam McKellerrel. Most azt nem... Később draftoltam volna, mint amit hozott sokkal. És Ekeler nagyon jó volt. Amikor pályán volt, eszméletlen jó pontokat hozott. Ekeler most megmutatta, hogy tényleg RB1 szinten tud fellépni a pályára. És ez szuper. Szóval ebben mondjuk úgy, hogy tévedtem, és ezt vállalom is. Amiben viszont igazam volt, ez például James Conner. Ugye Zsoltival nagyon sokat lamentáltunk azon, hogy ez több mint 1000 yard maradt Drake távozásával ebben a csapatban. És ez a Conner double digit TD-t hozott az év végén. Csordogáltak a yardok is, nem volt rossz opció Conner, de szerencsére sikerült megérezni egy Herbertot, mert mondjuk ugye Diontae Johnsont, ugye mennyit hallgattuk Gergőt a Pittsburgh triónak a vesézésével. Szóval szerencsére azért voltak olyan dolgok, amik jól is elsültek számunkra. Szóval úgy gondolom, hogy ezért a hallgatók elégedettek lehettek, mert szerintem úgy a 360 fokos úgymond látószögét sikerült megvizsgálnunk fantasy szempontból az NFL-nek az elmúlt egy éves munkánkkal, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. És még gyorsan megkérdeznélek akkor titeket, hogy Gergő, mit gondolsz a jövőbeni 1/1-es ki lesz szerintetek?
Uh-huh. Hát szerintem eléggé egyértelmű már akár most is.
Menjünk már, most már szerintem azért annyira nincs időnk, nem lejárt itt a műsoridőnk?
Igazatok van, most már nagyon elhúztuk az időt. Srácok, jobb, hogyha ezt itt most lezárjuk, aztán majd folytatjuk jövőre a következő
időnkban.
Á, semmi, megszoktam, majd én kezdem akkor.
Jövőre. Így van, várunk titeket, jövünk a 4. évaddal off-seasonban, most mi elmegyünk egy picit pihenni, megígérjük, az 1/1-el fogjuk folytatni, gyertek vissza, kövessetek minket, a weboldalon megtaláltok minket, cikkekkel fogunk ugyanúgy érkezni, Discordon továbbra is csacsoghatunk, ha gondoljátok, ugyanúgy aktívak leszünk, egy picit elmegyünk pihire. Köszönöm szépen egyrészt a szerkesztőségnek, hogy végigcsinálta velem ezt az évet, és a hallgatóknak és nektek fórumozók, hogy végig aktívak, és egyáltalán a közösségnek a részei tudtatok lenni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Köszönöm szépen, srácok!
Kitartás, sziasztok!
Köszönjük, jó playoff nézés, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!